Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket! Látok, szóljatok című sorozatunkban egy nagy prófétát vizsgálunk, a szónak irodalomtörténeti szoros értelmében is, hiszen Ézsaiás, Jeremiás és Ezékiel könyvét nevezzük nagy próféta iratoknak, hiszen ezek hosszabb terjedelműek. Ezékiel prófétánál tartunk, és könyvének befejező részét szeretnénk vizsgálni. A sok súlyos feddő üzenet után, amelyet elsősorban Izrael nép ellen tett Ezékiel, aztán a környékbeli népekkel is foglalkoztak jövendőlései, a 37. fejezetétől rátér Izrael feltámadására, a híres csontmező látomásra, amelyet sorozatunk egyik korábbi előadásában már részletesen megvizsgáltam. De ebben a befejező részben, tehát Ezékiel könyve 37-től a 48-ig tartó fejezeteiben sok-sok különös jövendőlés is található, az emberiség végső sorsára vonatkozó jövendőlés is található, és ezek közül hadd idézzem most fel a Gog és Magogról szóló proféciát. Nagyon híres jövendőlés ez, és sokat foglalkoztak velem, mert ugyanakkor bizonyos értelemben talányos jövendőlés is. Noha meg fogjuk látni, hogy rendkívül világos jelei is vannak annak, hogy mire vonatkozik és mikor fog beteljesedni. De magukról, ezekről a fejedelmekről, ezekről a titokzatos Gógról és Magógról csak annyit tudunk, hogy a Biblia legelső könyvében, Mózes első könyve 10. fejezet 2. versében olvashatunk az egyikről, Magógról. Az özönvíz utáni világ nagy, de Isten ellenes fejedelmeinek egyikéről. Az özönvíz utáni világ, mint tudjuk, a Biblia szerint Noé három fiától szaporodott el, Sémtől, Kámtól és Jáfettől. Sém utódai voltak a sémiták, vagy szemiták, ezek közül emelkedik ki Ábrahám, a zsidók ősatja is. Kám utódai az afrikai népek, és Jáfett utódai az euróázsiai népek. Tehát valahogy így mondja el a Biblia az emberiség elterjedését, elszaporodását az özönvíz után. Sém utódai ugyanakkor a Bibliában, főleg a jelképes, profétikus részletekben megfelelnek az Isten követeinek, tehát Sém utódai, mint Isten követei, mint Isten hírvivői, mint az Isten oldalán álló emberek. Kám és Jáfet utódai pedig megfelelnek az Isten ellenes erők hatalmainak, így Gógról és Magógról már Ezékiel könyvéhez érkezve annyit tudhatunk, hogy ezek a hatalmak Isten ellenes hatalmak. Mielőtt azonban felolvasnám önöknek Ezékiel könyve 38. és 39. fejezetét, természetesen kivonatosan, mert ez nagyon hosszú két fejezet, felidézném azt, hogy mi magyarok különösképpen is hallhattunk, vagy hallhatunk Gógról és Magógról. Egyrészt azért, mert a középkori hagyomány is áramoltatta az ő nevüket. Anonymus például a szkíták őseinek tartotta, vagy a szittyák őseinek, és az egész magyar középkorban, de még később is a barokk, a felvilágosodás irodalmában is így szerepelnek, és így jut el a nevük Ady Endréhez is. Nincs okom feltételezni, hogy Ady ne olvasta volna a Bibliából az erre vonatkozó három részt, mert ahogy említettem, Gógról és Magógról rendkívül szűkszavú kijelentéseket olvasunk a Bibliában. Mózes első könyvében, 10. fejezetben, Ezékiel könyvében, a 38. és 39. fejezetben, de a dolgok megértéséhez talán azt hiszem, hogy a harmadik szövegrész a legfontosabb, Jelenések könyve 20. fejezetében, amelyhez remélem el fogunk jutni majd előadásunk végén. Mielőtt felidézném Adinak híres versét, Góg és Magóg fia vagyok én, 1906-os ez a vers, mint tudjuk, az új versek nyitánya, hadd idézzem fel, hogy Adit maga ez a Gog-Magog kérdés korábban is foglalkoztatta. 1903 nyarán a Nagyváradi Naplóban cikket jelentetett meg Bilek címmel, és engedjék meg, hogy néhány sort felidézzek ebből a cikkből, hogy Adi milyen értelemben használta ezt a bizonyos Gog és Magog személyneveket, kifejezéseket. Nem a hadsereget üldözi a Fátum, írja Ady Endre, de ezt a kis országot, magyarok országát. Elnyomottak, elmaradottak, koldusok vagyunk, de nem ez a legnagyobb átkunk, hanem az, hogy itt rettenetes munkán dolgoznak. Gog és Magog népét érckapukkal zárták el, de Gog és Magog népe legalább döngethette ezt az érckaput. A mi népünk ezt sem teheti. Ennek leszelik a karját, hogy a pokol kapuját ne döngethesse, hogy nyomorékul elüszkösödött testtel guruljon a sírba. Félelmetes sorok ezek a 20. század elejé Magyarországról és a magyarság akkori helyzetéről, állapotáról, Európából való kizártságáról, ahogy hát a szkítákat, a szittyákat is ki akarták zárni a művelt világok lakói, tehát a görögök és Európa lakói, és így Adi előtt szinte valami mitológikus lényekké váltak ez a Gog és Magog, a magyarok őseivé is, tehát Adi a magyarságra is alkalmazza ezt, még ha összehasonlításképp is, de legalább annyira jobb volt a helyzetük, hogy ők döngethették Európa kapuját, az érckaput, de a magyarság viszont némaságra van kárhoztatva. Mielőtt rátérnék a Biblia Gog és Magog kérdésére, kérem hallgassuk meg Adi híres versét.
Adi Endre, Gog és Magog fia vagyok én. Gog és Magog fia vagyok én. Hiába döngetek kaput, falat, mégis megkérdem tőletek, szabad-e sírni a Kárpátok alatt? Verecke híres útján jöttem én, fülembe még ős magyar dalrival. Szabad-e dévénynél betörnöm új időknek új dalaival? Fülembe forró olmot öntsetek, legyek az új, az énekes vazul, ne halljam az élet új dalait, tiporjatok reám durván gazul, de addig sírva, kínban, mit se várva, mégiscsak szálljon új szárnyakon a dal, s ha elátkozza százszor busztaszer, mégis győztes, mégis új, és magyar.
Kedves nézőink, a vers után tehát hadd olvassam fel önöknek a Bibliából, hogy Ezékiel próféta milyen jövendőléseket közölt erről a bizonyos Gogról és Magogról, és talán azután tisztázódni fog, hogy kiket is rejt az ő személyük. Ezékiel könyve 38. és 39. fejezetét kivonatosan felolvasnám önöknek. És lőn az Úr beszéde hozzám mondván, embernek fia, vess tekintetedet Gog ellen a Magog földjén, Rós, Mések és Tubál fejedelme ellen, és profétálj felőle, és mondjad, ezt mondja az Úristen, íme én ellened megyek Gog, Rós, Mések és Tubál fejedelme. És te embernek fia, profétálj Gog ellen, és mondjad, így szól az Úristen, íme én ellened megyek Gog, Rós, Mések és Tubál fejedelme. És olvasom a 11. verset, és lészen azon a napon, hogy adott Gognak helyet, hol temetője legyen Izraelben, a vándorok völgyét keletre a tengertől, ez fogja bezárni a vándor népséget, és ott temetik el Gogot és minden gyülevészét, és nevezik Gog gyülevésze völgyének. És a 17. verstől, és te embernek fia, így szól az Isten, mondjad a madaraknak, minden szárnyas állatnak és minden mezei vadnak, gyűjjetek egybe és jöjjetek el, seregeljetek egybe mindenfelől az én áldozatomra, mert én nagy áldozatot szerzek néktek Izrael hegyein, és egyetek húst és igyatok vért. Vitézek húsát egyétek, és a föld fejedelmének vérét igyátok, kosok, bárányok és bakok, bikák, Básánban hízottak minnyájan. És egyetek kövérséget jó lakásig, és igyatok vért megrészegedésig az én áldozatomból, amelyet szerzek néktek. És a 25. verstől, azért így szól az Úristen, most már hazahozom Jákob fogjait, és megkegyelmezek Izrael egész házának, s féltő szerelemre gyulladok szent nevemért. És elfelejtik gyalázatukat és minden vétküket, mellyel vétkeztek ellenem, mikor laktak földjükön bátorságosan, és őket senki sem rettegteti. Mikor visszahozom őket a népek közül, és egybegyűjtöm őket ellenségeik földjeiről, akkor megszentelem magamat bennük sok nép szeme láttára. És megtudják, hogy én vagyok az Úr, az ő Istenük, kik fogságra vittem őket, a pogányok közé, majd egybegyűjtöttem őket földjükre, és senkit közülük többé ott nem hagyok. és többé el nem rejtem orcámat tőlük, mivel hogy kiöntöttem lelkemet Izrael házára, ezt mondja az Úristen. Kedves nézőink, a felolvasott részekből teljesen világos, hogy itt egy óriási küzdelemről, egy óriási harcról, háborúról van szó, és a gonosz seregek vezére, ez a bizonyos Gog és Magog, nyilván jelképes értelemben, tehát tulajdonképpen sátáni, démoni személyek ezek, akikkel viszont Isten személyesen fog majd leszámolni. Már ez jócskán behatárolja az értelmezés lehetőségeit, hiszen a Biblia szerint Isten a földi történelembe csak a végső időkben avatkozik bele, de Jézus második eljövetele még nem a gonoszság végső megsemmisítése. Jézus második eljövetele egyrészt egyenlő az igazak feltámasztásával, az élő igazak elragadtatásával, de a halottak nyugszanak a föld porában, az élő gonoszok meghalnak Jézus második eljövetelekor, és Jelenések könyve végső fejezeteiben ezt olvassuk, hogy sátán és démonai laknak csak a kipusztult földön, szembesülve iszonyatos kártételük nyomaival. Majd ezután következik egy úgynevezett ezeréves ítélet, a gonoszok fölötti ítélet, azok, akik elutasították maguktól a kegyelmet és a megváltozásra való lehetőséget, és az ezer éves ítélet után érkezik Jézus Krisztus újra a szentek táborával, arra, hogy most már a földet újjáteremtse és örökségül adja azoknak, akik igaz módon éltek, és ekkor oldatik el sátán a fogságából, démonaival, föltámadnak a gonoszság többi erői, tehát azok az emberek, akik azonosultak a rosszal, és egy óriási végső összecsapásra kerül sor, amelynek a végkimenetel természetesen egy pillanatig sem kérdéses. A maga a Biblia is egy fél mondattal mondja el, hogy tűz száll alá az égből és megemészti őket, és majd elolvasnám önöknek ezt a Gog és Magog jelenetet a Jelenések könyve 20. fejezetéből, amely szöveg szerint, szó szerint is hivatkozik Gogra és Magogra, tehát egy irodalomtörténésznek ezt idig figyelembe venni, amikor valami szövegszerű visszahivatkozás van Ezékiel könyve 38. 39. fejezetére, illetve Mózes első könyve 10. fejezetére. Tehát nyilvánvalóan, hogy már rögtön ránézésre és a Biblia felszínes ismerete alapján is elmondhatjuk, hogy ez a végső időkre vonatkozó profécia. Hogyha ez így van, akkor azonban miért adta Isten ezt a jövendőlést egy olyan profécia együttes részeként, amely mégiscsak a zsidó népre vonatkozott, tehát a test szerinti Izrael népére, és az ókori történetükre nézve, tehát az innen visszaszámítva legalább 2000 évvel ezelőtti történetükre nézve. Kedves nézőink, ebből a proféciából, és hogyha gondosan megvizsgáljuk a szöveg környezetéből, egy döbbenetes bibliai tanítás kerekedik ki. Tudnék, az a bibliai tanítás, amit az Ószövetség nagyon sokszor elismétel, hogy Isten, amikor kiválasztotta a zsidó népet, nem azért választotta ki ezt a népet, hogy felbontsa velük a szövetséget, nem azért választotta ki a zsidó népet, hogy óvá legyen, ószövetségi legyen a velük kötött szövetség, örök szövetséget, örökkévaló rendtartásként adott szövetséget ajánlott fel nekik az Isten. Tehát az Isten eredeti szándéka az volt, hogy a zsidó nép legyen misszionárius nép, legyen az egész történelem folyamán az a nép, amely képviseli a többi népnek az igaz istenismeretet, az igaz életismeretet. Tehát egy szóval, hogy a zsidó nép legyen a misszionárius nép. És akkor, amikor a zsidó nép fogságba került, amikor ennek a 70 éves fogságnak az első évtizedei Babilóniában már leteltek, akkor Ezékiel próféta által valami csodálatos jövendőléseket adott az Isten, hogy a zsidó nép majd vissza fog térni Jeruzsálembe, vissza fog térni ősei földjére. Egy hosszú békeidőszak fog következni a babiloni fogság után, ami tényleg döbbenetes, mert hát 70 éves volt a fogság, és a fogság 70 éve után 7x 70 év következett, tehát 7x annyi békeidőszak következett a perzsa, a szír, a hellenisztikus és a római birodalom idején, és akkor jött el Igen, a 490 éves profécia beteljesedéseként, amelyet már megvizsgáltunk sorozatunk keretében, Dániel könyve 9. fejezet 24-től 27. verseig található, tehát a 490 éves profécia keretében pontosan időszámításunk szerint 27-ben lépett fel Jézus Krisztus, 3,5 évig tanított és adta áldozatul az életét, és még 3,5 évig a tanítványai csak a zsidó népnek hirdették az evangéliumot. Ebben is kifejeződésre jutott az, hogy Isten mindvégig küzdött azért, hogy a zsidó nép megmaradjon választott népnek. Még Krisztus elvetése után, keresztre feszítése után, amely persze nem csak a zsidó főtanács ítélete volt, ebben benne volt Poncius Pilátus ítélete is, tehát hogy úgy mondjam a pogány világ állásfoglása is, tehát ezért mondhatjuk, hogy az egész emberiség kivetette magából a megváltót, legalábbis ennek előkelőségei, reprezentánsai, fejedelmei Kajafással és Poncius Pilátussal az élükön, de Isten még utána 3,5 évig az apostoloknak nem engedte meg azt, hogy más helyre menjenek, csak a zsidó népnek hirdették az evangéliumot. Amikor viszont lejárt a 490 esztendői, időszámításunk szerint 34-ben, akkor a zsidó nép megszűnt tovább, mint nép, mint test szerinti, mint vér szerinti nép Isten választott népe lenni. Természetesen addig is, azután is, mind a mai napig minden zsidó embernek a Biblia szerint ugyanolyan esélye van az üdvösségre, mint bárki embernek, mongolnak, vagy dél-afrikainak, vagy dél-amerikainak, mert egyéni az üdvösség, egyéni kérdés. Nagy néppel, vérszerinti beleszületéssel összetoborozódott néppel nem lehet képviselni igazságot, csak egyének és hasonló gondolkozású egyének közössége, az eklészia, a kihívottak közössége, a világból kihívottak közössége képviselheti az evangéliumot. Ezért mondta Jézus Máté evangélium a 21. fejezet 43. verse szerint, annak okáért elvétetik tőletek az Istennek országa, és oly népnek adatik, mely megtermi annak gyümölcsét. Tehát a Gog és Magog proféciához visszatérve, szeretném fölvetni önöknek a kérdést, mert hiszen ez lappang a profécia kinyilatkoztatásának a mélyén, mi lett volna akkor, hogyha a zsidó nép nem veti el a megváltót? Mi lett volna akkor, hogyha Jézust nem feszítik keresztre? Mi lett volna akkor, hogyha Isten ószövetségi választott népe elfogadja Isten ajándékát, és elfogadja a rosszból való kiemelkedésnek ezt a lehetőségét? Ez a mi lett volna, ha, ez komoly kérdés, egyébként az életben sokszor fölösleges feltenni ilyen kérdést, hogy mi lett volna, ha, de azt hiszem, hogy itt fel kell, hogy tegyük ezt a kérdést, mert Isten nyilván nem azért küldte el Krisztust, hogy minden áron megöljék és megfeszítsék. Hogy az emberiség megfeszítette végül is ebben az nyilatkozott meg, hogy milyen az ember, az emberiség állapota, és miből kell és lehet felemelkedni. De Isten eredeti szándéka az volt, hogy a zsidó nép maradjon misszionárius nép, a zsidó nép maradjon az ő kiválasztott népe, hogy ez az egy szövetség maradjon a történelemben, hogy ne kelljen felbontani ezt a szövetséget, és újabb közösségek lépjenek majd Isten képviselőinek sorába. Nos hát, hogyha a zsidó nép elfogadta volna a messiást, ha a zsidó nép valóban hálásan tekintett volna Krisztusra, és követte volna tanításait, és a bűnből való szabadulás útjára léptek volna, nos hát a Gog és Magog profécia ezt mondja el, akkor sem lehetett volna elkerülni egy óriási összeütközést a történelemben a jó és a gonosz erői között. Ha föltételeznénk ezt, hogy mi lett volna, ha a zsidó nép elfogadja Jézus Krisztust, az evangéliumot és a megváltásnak ezt az isteni módját, akkor sem lehetett volna elkerülni az óriási összeütközést a Sém leszármazottai, Ábrahám leszármazottai és a Kám és Jáfet leszármazottai között. Vannak, akik Istent képviselik, és az önzetlenség, a szeretet életelvét képviselik ezen a világon, és vannak, akik végérvényesen vagy időlegesen, de az önzés életelvét képviselik, az ördög atyától valók, ahogy mondta Jézus János evangélium a 8. fejezet 44. versében. Az összeütközés nem lehetett volna elkerülni. talán az ókorban, talán később. Itt már a mi lett volna, ha kérdését nyilván nem folytatom, mert ez már okafogyott kérdés, de a dolgoknak a lényegére nézve viszont azt hiszem, hogy megadtuk a választ, hogy Isten azért adta a Gog és Magog proféciákat, hogyha beteljesedett volna az, amit ő előre jövendőlt Izrael felül. Ha visszamentek a babiloni fogságból, úgy építették volna újjá Jeruzsálemet, a templomot, hogy az Ezékiel következő 40-től tartó fejezeteiben láthatjuk, nem úgy építették újjá. Ha úgy éltek volna, várták volna a megváltót, ahogy azt Isten előre kijelentette, nem úgy éltek. Ha valóban egy óriási reformáció bontakozott volna ki a nép életében, először kibontakozott, de később ez ellanyhult, és egy farizeusi, egy sadduceusi, egy heródespárti, egy a vallást a politikával összekeverő állapotba süllyedt a nép, ez sem teljesült. De hogyha mindez teljesedett volna, amit Ezékiel könyve 37. fejezetétől a 48. fejezetig olvashatunk, akkor Istennek meg lett volna a terve arra is, hogyha a zsidó nép elfogadja Jézus Krisztust, akkor hogyan vezeti tovább ezt a népet, de a Gog és Magog profécia azt közli velünk, hogy az összeütközés, a drámai összeütközés a jó és a rossz erői között akkor sem lett volna elkerülhető. Hát akkor ez egy meghiúsult profécia? Akkor ez olyan jövendőlés, ami csak a légbe szállt? Hiszen a zsidó nép nem teljesítette mindazt, amit Isten előre mondott, amire nézve buzdításokat, ígéreteket tett, akkor az Isten beszéde meghiúsult? A Biblia azt mondja, hogy az Isten beszéde soha nem hiúsul meg. Ha nem teljesedik be valami az Isten profétikus beszédéből, abban az esetben, hogyha egy ember, vagy egy nép, vagy egy közösség nem ragaszkodik az Isten útjához, akkor be fog teljesedni majd a történelemnek egy távolabbi pontján. Tehát a Gog és Magog profécia beteljesedhetett volna Izrael népe életében, ha elfogadja a megváltót. Isten összetudta volna gyűjteni ezt a népet, és valóban egy óriási misszionárus népé tehette volna, olyanná, amilyen volt esetleg régen Dávid és Salamon idejében, amikor Jónás elment Ninivébe, amikor egy Dániel, egy Ezékiel bizonyságot tett Babilóniában, az egész nép lehetett volna ilyen. Mivel ez nem teljesedett be fog teljesedni ez a profécia az emberi történelem legvégső lezárulásakor az örök életnek a küszöbén. Ezt olvasnám föl most befejezésül a Jelenések könyve 20. fejezetéből. És mikor eltelik az 1000 esztendő, a sátán eloldatik az ő fogságából. És kimegy, hogy elhitesse a föld 4 szegletén lévő népeket, a Gógot és a Mágógot, hogy egybegyűjtse őket háborúra, akiknek száma, mint a tenger fövenye. És feljövének a föld szélességére, és körülvették a szentek táborát és a szeretett várost, és Istentől a mennyből tűz szállt alá, és megemésztette azokat. És az ördög, aki elhitette őket, vetteték a tűz és kénkő tavába, ahol van a fenevad és a hamis próféta, és kínoztatik, helyes fordítás szerint büntettetik éjjel és nappal, örökkön örökké, helyes fordítás szerint, visszavonhatatlanul. És olvasom a 14. verset. A pokol pedig és a halál vettettek a tűz tavába, ez a második halál, a tűznek tava. Kedves nézőink, a Gog és Magog profécia, tehát nem teljesedett be eredetileg Izrael népe életében, de be fog teljesedni az előttünk következő történelem során, akkor, amikor tehát lezárul a föld történelme, amikor Krisztus eljön, magával viszi a feltámadott igazakat, az elváltoztatott élő igazakat. Kezdetét veszi az ítélet második része, az úgynevezett ezer éves vagy millenáris ítélet. Az 1000 éves ítélet után Isten visszaadja az életet a gonoszoknak is, de hogy a gonoszság mennyire menthetetlen és javíthatatlan. Hogy amikor sátán eloldatik a fogságából, tehát visszanyeri az alattvalóit, a követőit, és a sátán és a démonok és a rosszal azonosult emberek újra csak Krisztus ellen, Isten ellen fordulnak, és akkor Isten hatalmat fog a kezéhez venni, de csak ilyen egyszerűen, hogy a mennyből tűz száll alá és megégeti Gog és Magog népét. Gog és Magog népe tehát a történelemben sátán és alattvalóinak a népe, az ő országa. Erről persze, hogy keveset beszél a Biblia, mert a Bibliának a fő témája az Isten országa. a Krisztus országa. A rossznak is van azonban országa. Azok az emberek, akik a történelem folyamán azonosultak a rosszal, akik elhárították a jóra való felszólításokat a lelkiismeretükben, vagy az ige által, a Biblia által. Gog és Magog népe azonban meg fog semmisülni. Hát ezért nem tudunk olyan sokat ezekről a fejedelmekről, mert nem is kell tudnunk, hogy kik voltak az ókorban, kiket rejtett ez, vajon a szkítákat, a szittyákat vagy másokat, fölösleges tudnunk. A Bibliában a Gog és Magog jelkép Sátán démonainak és az összes rosszal azonosult embereknek a jelképe. A Biblia szerint lesz ítélet, lesz igazságszolgáltatás, és a rossz meg fog semmisülni. És ezt a megsemmisülést Jelenések könyve 20. fejezetében olvassuk, ezzel az egyszerű szóval, hogy Isten miután erkölcsileg minden kitisztázódott, az igazságosság szellemében bonyolódott le az egész világtörténelem, Isten soha erőt nem vett a kezéhez, de amikor minden kitisztázódott, Isten végrehajtja az ítéletet, tűz száll alá a mennyből, és Gog és Magog népe megsemmisül. De van még egy előadásunk Ezékiel könyvéről, és ez az előadás, a végső előadás nagyon fontos kérdést fog fölvetni, tudnék azt, hogy miért nem maradt meg a zsidó nép, mint misszionárius nép, Isten választott népe egészen a végső időkig. A jövő héten folytatása következik.